Köszönöm szépen, én is szép jó napot kívánok mindenkinek. Egy, hát megtiszteltetés, hogy egy ilyen húzós témára is ennyien itt vannak. Most nagyon gyorsan el lehetne intézni ezt az egész témát, relativitás. Felismerik ezt az úriembert? Albert Einstein, ha így nézem. És van, aki esetleg mást lát ezen a képen? Mondjuk három nőt? Ugye? Szóval, ha úgy nézem, akkor meg valami vidámabb téma. Hát ennyit a relativitástól, így néz ki a világ. Tessék? Na jó, mennyivel érdekesebb, mint Einstein, ugye? Azért választottam ezt a témát, két oka van neki. Az elmúlt 12 évben rengetegszer kérdezték meg tőlem, talán önök között is vannak olyanok, hogy vajon foglalkozik-e a teozófia a mai kor problémáival, akár tudományi, akár társadalmi jellegű problémáival, vagy csak mindig azt a 100-130 éves irodalmat rágcsáljuk újra és újra. Természetesen foglalkozik, csak a Magyar Teozófiai Társulatnak ez a bizonyos 40 éves betiltása annyi hiányt termelt a régi, a klasszikus, az alap irodalomba, hogy bizony, hát beletelt, lehet mondani, hogy egy évtizedbe, mire ezt a hiányt többé-kevésbé pótoltuk, és akár könyvformájában, akár a honlapunkról letölthetően. Most már mondhatjuk, hogy az alap teozófiai irodalom megvan magyarul, na végre most már kezdhetünk foglalkozni egy kicsit az elmúlt néhány évtizednek a teozófiai kutatásaival, az eredeti hármas célkitűzés közül a másik keretében. A másik pedig az, hogy dolgozom jelenleg is a titkos tanítás kiadásán, és főleg a titkos tanítást olvasva, az alig telik el olyan mondat, mikor olvassa az ember, és ne azt tapasztalja, hogy jaj, de hát a mai tudomány ezt teljesen máshogy tudja. Teljesen ütköznek a Blavatskyné és az őt követő nagy teozófus tanítók által leírtak, valamint az, amit a közismert tudomány, akár fizika, akár biológia, akár történelem állít. Nyilvánvalóan a kettő egyszerre nem lehet igaz. Na most melyik az igaz? Megengedhetjük-e azt, hogy azt mondjuk, hogy hát ez mondjuk a titkos tanításon belül ezt a részt ezt úgy hagyjuk, azt még nem tudhatta Blavatskyné, akkor melyik az a rész, ami elfogadható, melyik, ami nem. Tehát egy ilyen teljes káosz alakulhatna ki, és én megmondom őszintén, hogy emiatt is megpróbálok nagyon ráfigyelni, hogy ezeket a ütköző, a teozófia és a tudomány által ütköző kijelentéseket hogyan lehet összehozni, vagy legalábbis saját magam számára eldönteni, hogy mi az igaz. Na hát ilyen téridő relativitás alap filozófiai fogalmak. Kezdjük a térrel. A titkos tanítás első stancájának a magyarázatában a Blavatskyné szó szerint a következőt írja. A tér az egyetlen örök dolog, amelyet a legkönnyebben elképzelhetünk, elvontságában megváltoztathatatlan, és nem befolyásolja, hogy van, vagy nincs benne tárgyasult világegyetem. Minden értelemben dimenzió nélküli, és önmagában létező. Az ezoterikus KT tanítása szerint sem határtalan üresség, sem feltételekhez kötött teltség, hanem mind a kettő volt és mindig lesz. Na most ugye ehhez képest, ha a jelenlegi világképződési elméletekre gondolunk, hát akkor ugye azt mondja, hogy hát volt egy 15 milliárd évvel ezelőtt egy nagy boom, egy ősrobbanás, ami előtt nem volt sem tér, sem idő. Ehhez képest Blavatsky azt mondja, hogy a tér az örök, tehát két teljes véglet nem volt, és örök, illetve azt, hogy a dimenzió nélküli, ezt majd még kifejtjük egy kicsit, és ha megnézzük a legújabb fizikai kutatásokat, amik már Hoore-elmélet, meg 11 dimenziós tér, meg 24 dimenziós tér, meg hasonló, megint a két véglet. Blavatskynél szerint dimenzió nélküli, és a másik megint, mindkettő nem lehet egyszerre igaz. Na most ennek a tisztázásához meg kell értenünk azt, hogy a teozófiában különbséget teszünk az absztrakt tér, a tér mint olyan, ami a határtalan, a végtelen minden, a mindenhol jelenlevő isteni eszencia, a megmérhetetlen és szavakkal kifejezhetetlen. Miért is? Azért, mert akármit csinálunk, mi véges lények vagyunk, az ember véges, és a véges, a végtelen soha nem tudja felfogni, szavakba önteni, megpróbálhatja megközelíteni, de teljesen megérteni, felfogni nem tudja. Ugye ez az absztrakt tér, az egyetemes tudat, élet, szubstancia, erő, és ezek egyek. Na most ez az absztrakt, ez a végtelen tér magában foglal korlátlan számú véges teret, vagy térbeli egységet, tehát például mondjuk az általunk belátható világegyetem, a tere, az egy véges, az egy a végtelen téren belül egy egység, de ez nem azt jelenti, hogy a végtelen térben csak ez az egy valami létezik. Mert biztos van valahol arrébb, kicsit arrébb egy másik világegyetem, egy másik szakaszba, esetleg más törvényekkel működő, stb. Stb. És ezek ezek mindegyik kisebb egységeket alkotnak, ugye a galaxis halmazokat, galaxisokat, naprendszereket, bolygókat, és ezek mind-mind önálló világok és terek. És tehát egy ilyen hierarchiába ágyazódnak. Ez a világ alapvető felépítése, ez a bizonyos, tehát a megnyilvánult világ egy ilyen hierarchikus felépítésű, és nem csak horizontálisan, és ezen tessék úgy érteni, hogy mondjuk a fizikai világ esetén, hogy az elemi részecskék, atomok, molekulák, ásványok, organizmusok, bolygók, csillagok, vagy naprendszerek, stb. Tehát nem csak egy ilyen horizontális felépítés, hanem vertikálisan is, tehát amikor beszélünk arról, hogy igen, fizikai világ, asztrális világ, mentális világ, és így tovább. Tehát egy ilyen értelmű hierarchiát is alkotnak. És gyakorlatilag az élet, ez a bizonyos egyisteni élet, mindezekben a terekben tud megnyilvánulni a formák végtelen változatosságán keresztül. Na most, hogyan lehet gondolni erre a térre? Akár úgy is, hogy az egy üres tartály, ugye leginkább most valami ilyen térelképzelés van, hogy a tér az valójában egy üresség, és akkor abban itt-ott vannak különböző dolgok, kezdve a az elemi részecskéktől egészen a legnagyobb galaxis halmazokig. Tehát lényekkel, dolgokkal vannak megtöltve, de talán helyesebb lenne azt mondani, hogy a világon belüli világok végtelen összessége és a hozzájuk kapcsolódó élő, szubstanciális, tudatos entitások végtelen sokasága az, ami valójában a teret alkotja. Picit fogok szaladni, de ezek az előadások és a diák mind fel fognak kerülni a honlapunkra, tehát lesz, akit érdekel, nyugodtan végig fogja, vagy nyugodtan végigolvashatja majd ezeket a bejegyzéseket. Na most hogyan értsük azt, hogy amit Blavatskyné mond, hogy a térnek nincs dimenziója? Mit jelent ez a dimenzió fogalom egyáltalán a teozófiában? Itt még a teozófiai irodalom sem egységes. Hogyha elolvassák Leadbeater-nek vagy Besantnak a könyveit az asztrális világról, meg mentális világról, azt állítják, hogy egyel több dimenziós, mint a fizikai, tehát az asztrális az egyel több, a mentális az még egyel több. Ezzel szemben megint titkos tanításból egy idézet: az átlagos józanész joggal lázadt fel az elképzelés ellen, hogy vannak olyan körülmények, amelyekben a hosszúság, szélesség és magasság három dimenziójánál több dimenzió lehet. Tehát Blavatskyné nagyon határozottan és egyértelműen leteszi a voksot amellett, hogy a megnyilvánult, a konkrét tér az három dimenziós, és nem több. De tulajdonképpen mi is ez a dimenzió? Valójában nem más, mint egy megnyilvánult dolog valamilyen mérésére, beazonosítására szolgáló fogalom vagy mennyiség. Tehát nagyon gyakran például a mértékegységeket is szoktuk dimenzióknak nevezni. Tehát nem csak a hosszúság, szélesség, magasságot. Én emlékszem rá, annak idején fizikából, meg mechanikából, meg elektrotechnikából, meg a csoda tudja miből, nagyon sokat tudott segíteni, ha végképp elakadtam egy feladat megoldásánál, az úgynevezett dimenzióanalízis, amikor megnézi az ember, hogy mit akarok kiszámolni, nyomást, annak a mértékegysége a paszkál, ugye, ami newton per négyzetméter, a newton az kilogramm szor méter per szekundum négyzet, tehát egyszerűen a mértékegységekből visszaállíthatja magának az ember a képletet, hogy hogyan is lehet azt kiszámolni, tehát eljött a Kánoán, be lehetett söpörni érte a pontot. Tehát a dimenzió tágabb értelemben azok valóban lehet időjellegű, meg feszültség jellegű, meg tehát olyan jellemző, amihez hozzá tudunk tenni mértékegységet. De mindenképpen kell hozzá valami, az, hogy legyen mihez hozzátenni, tehát egy megnyilvánult dolognak lehetnek csak dimenziói. A térnek, mint abszurdnak, végtelennek, önmagában nincsen dimenziója, csak a benne megnyilvánult dolognak. A napra lehet azt mondani, hogy ennyi és ennyi kilométer az átmérője, meg a sugárzása, meg a fluxusa, vagy mit tudom én. Tehát de magának a térnek nincsenek dimenziója, hiszen mint absztrakció nem mérhető le. Nem lehet azt mondani, hogy a térnek ennyi a szélessége, ennyi a sűrűsége. Tehát ehhez mindenképpen megnyilvánul dolgokra, kezdve az atomoktól egészen a csillagokig van lehetőség. Na most, hogy bizonyos jelenségek, esetleg olyan rendszerekben, olyan ezek a tereknek, a megnyilvánult terek hierarchiájában lehetnek olyan jelenségek, amelyeknek a mérőszáma, tehát háromnál több mérőszámmal lehet jellemezni, de attól még maga az a megnyilvánult tér, az még háromdimenziós marad, csak további mérőszámokat rendeltünk hozzá. Na most nézzük, mi újság az idővel. Ugye szintén ennél az ősrobbanás elméletnél azt mondja, hogy hát az ősrobbanás előtt nem volt idő sem. Megint egy szó szerint idézettel kezdeném a titkos tanításból, amit Blavatsky ír, hogy az idő csupán érzékcsalódás. Az első stanca talán harmadik slokájának a magyarázatából, hogy az idő csupán érzékcsalódás, amely tudatunk állapotainak egymás utánja idézelő, miközben az örök állandóságon áthaladunk, és ahol nincs tudat, amelyben ez az illúzió létrejöhet, ott nem létezik, hanem alszik. Tehát Blavatsky is megerősíti, hogy valóban lehetnek olyan helyzetek, állapotok, amikor nincs idő, tehát ellentétben a térrel az örök, állandó és végtelen, az időhöz szükség van valamilyen tudatra, amely érzékelje ezt a bizonyos illúziót. Ugye nem akarok itt ebbe belemenni a múlt jelen jövő problémájába, hiszen de ami nagyon fontos az, hogy értsük meg, hogy a világon semminek sincs valódi állandósága, mert semmi sem marad változatlan, vagyis ugyanez. Ezt szoktuk úgy is mondani, hogy ami keletkezik, ami születik, az meg is szűnik. Legyen az nagyon bármilyen tartós, tehát akár egy univerzumnak nevezett tér, ami meglehetősen tartós, egészen a legapróbbik, amely részecskéig, ami a másodperc milliomod részéig, vagy még kevesebb ideig áll fenn, de ami keletkezik, az meg is szűnik. Szóval a piramisok elég tartósak, de nyilván majd a földpusztulását azok se fogják túlélni. Tehát az idő egy olyan fogalom, amit annak a számszerűsítésére, annak a mértéknek a számszerűsítésére használunk, amely során az események megtörténnek. A változás és a mozgás függvénye, és előre feltételezi az ok és okozat egymás utániságát. Ez a létezés egyik alaptörvénye, amit a teozófia is alaptörvénynek tekint, ez a bizonyos ok és okozat törvénye, vagy szokták ugye ezt karma törvényének nevezni, és ez az, ami nem változtatható meg. Tehát amikor megnézünk egy jópofa kis könnyes cifit a tévébe, vagy a moziba, vagy időutazás, meg hasonló, hogy ez ha visszafelé utaznánk a jövőbe, megfordítanánk az ok és okozat törvényét, hogy először az okozat lenne előbb, és azt követni az ok, na ez az, ami nem fog menni. Jót el lehet szórakozni rajta, de nem megvalósítható. Mindig az okozat a második, és az első az azt kiváltó ok. Ugye minden entitás, és itt tényleg megint a legkisebbtől a legnagyobbig, a legsűrűbb fizikaitól a legtisztább szellemiig a térben terjed ki, és az időben változik. Tehát ebből a nézőpontból nem létezhet semmi sem teljesen a téren és időn túl, még a legmagasabb megnyilvánult szellemi lény sem, ha úgy tetszik, bizonyos kategória szerint akár az istenség sem, hogyha az a térben és időben nyilvánult meg. Noha az idő szubjektív megtapasztalása rendkívül széles skálán változhat, a létformának és a tudatosság állapotának és a fejlődés szintjének megfelelően. Igen, tehát ez egy megint egy magam része egy fontos gondolatnak tartom, hogy az idő megtapasztalása rendkívül relatív. Nem tudom, ismerik-e azt a kis abszurd viccet, hogy mi az abszurd pech, amikor a tisza virágnak rossz napja van. Ugye? Tehát feltehetően az a lényecske, amely egyetlen egy 24 órán keresztül él, ugyanolyan teljes életet él, tehát a ciklusait, mint az ember mondjuk a maga 80 éve alatt, vagy ugye egy atom, ami lehet, hogy egy másodperc alatt talán milliószor is felbomlik és testet ölt, és újra felbomlik, tehát egy teljesen más időskálán éli a maga életét. És mondjuk egy egész galaxis pedig megint egy teljes más időskálán abba egy ember él, egy ember öltőnyi élet, hát az ugyanolyan semmi, mint mondjuk ha mi ránézünk egy atom életére. Tehát az absztrakció szintjén azt meghatározni, hogy mi az, hogy jelenlegi pillanat, az attól függ, hogy kinek a szempontjából. Az atom szempontjából, amely összesen egy milliomod másodpercig tart a teljes életciklusa, vagy egy galaxis szempontjából, akinek a 100 milliárd évekbe tehető a teljes életciklusa. A mi szemüvegünken keresztül, tehát a mi léptékünkben, hát bizony adott esetben az egy öröki valóságot jelent. Ez a két absztrakt korlát, a számunkra végtelen kicsi és a végtelen nagy között, hogy hol húzódik meg az idő érzékelése. Nos, mit nevezünk a relativitásnak a teozófiában? Ugye jó az az Einstein kép, de azért annál egy picit bonyolultabb. Hát ez annyira fontos, hogy ezen fussunk végig rendesen. A tudat végtelen isteni eszenciája, a formák végtelen változatosságában, a méretek végtelen variációjában, és az éterikusság vagy anyagiság végtelen változatos fokában nyilvánul meg. Tehát erről beszéltünk, a méret a legkisebbtől a legnagyobbig, a formák végtelen változatossága, illetve a legsűrűbb anyagitől a legtisztább szellemig. Ez a játéktér, amelyen keresztül a tudat isteni eszenciája megnyilvánul. Na most ezt a végtelenséget felépítő valamennyi konkrét megnyilvánult rendszer állandóan mozog, változik, cselekszik és reagál, és tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek összetettek, inhomogének és végül is mulandóak. Semmi sem teljesen független vagy elkülönült a többi dologtól. Minden összekapcsolódó és egymástól függő, ugye mi is függünk még a legkisebb dolgoktól is, lásd Anett képeit a csak elektronmikroszkóppal látható vírusokról, vagy éppen lehet, hogy csak rajzolták azokat, még csak nem is felvételek. Egészen a legnagyobbig egy távoli szupernova kitörésig, tehát az egész rendszerben minden összefügg mindennel, és összefüggés oki kölcsönhatások bonyolult hálózatába kapcsolható. Nincsenek abszolút kezdetek és befejeződések a fejlődés számára, csak vannak kezdőpontok és leállási vagy pihenési időszakok. És akkor még tegyük hozzá, hogy a relativitás az, ami a teozófiai szemüvegen keresztül ezt a kozmosznak, mint összességét, tehát egy fejlődő entitások összességének a legbensőbb lényege, a végtelen mozgás, a végtelen élet és a végtelen fejlődés állandó kiáradása. Minden relatív, nincsenek sehol abszolútok, kivéve magát a relativitást, nincsenek kiinduló pontok, nincsenek véglegesek, nincsenek határok, amiket a fejlődő szellem át ne tudna lépni. Még egyszer, minden összefügg minden mással. Ez a címről, tehát téridő relativitás, ez amit a teozófia tanít ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban. Nyilván nem tudunk végigmenni a modern fizika összes tételén és tanításán, csak néhány egészen abszurd és elképesztő gondolatot hoztam ide fenn. Az ősrobbanásról az utóbbi időben, ahogy tévét kapcsolgatva tudják, Spectrum, National Geographic, Discovery, az utóbbi időben több filmet is láttam, ami bemutatta ezt a bizonyos ősrobbanást. Hát az ember nem tudja, hogy sírjon-e, vagy nevessen a logikai bukfenceken. Ugye jelen pillanatban a tudomány álláspontja az, amit egyébként Pius pápa úgymond szentesített, tehát az egyháznak is jelen pillanatban ez a tanítása, hogy a világ mindenség ősrobbanással kezdődött. Ez 15 milliárd éve volt, amikor semmi nem volt. Nem volt sem anyag, sem energia, sem tudat, sőt még tér sem volt. Tehát az abszolút semmi. Majd hirtelen ebből a semmiből az univerzum berobbant a létezésbe egy véletlen kvantum hullámzás eredményeként, és a keletkezés után, amikor egy végtelen sűrűségű és hőmérsékletű végtelen kicsi pont volt, a tér feltétlenül mint egy gumiszalag kezdett kiterjedni, és ez a folyamat azóta is tart. Viszont ha nem volt tér, és nem volt anyag, vagy energia ezelőtt, a feltételezett ősrobbanás előtt, nyilvánvalóan nem volt semmi, ami keresztül mehetett a hullámzáson, és nem volt olyan hely sem, ahol ez bekövetkezzen. Lehetetlen logikailag követni ezeket a gondolat matematikailag lehet, de logikailag nem lehet követni, hogy a semmiből hirtelen hogyan válik úgy valami, hogy az létrejön, véges, és aztán pikpak egyszerre csak végtelenné válik. Értik ezt az ugrást, hogy a végesből egyszerre végtelenné válik, végtelen nagyjá válik a tér, és ami a vicc az egészbe, hogy tulajdonképpen ebbe a táguló világegyetem modellbe nem az anyag távolodik egymástól, tehát mondjuk két galaxis távolodik egymástól, hanem azok úgymond helyben vannak, hanem a köztük levő tér tágul. A fizika tanítása vagy elméletek szerint. Ettől független az, hogy közben eltelt 50 év, és telelődöztük a föld körüli teret mindenféle műholdakkal, meg elindítottunk különböző szondákat ide-oda, amik elég messzire eljutottak, meg atomóráink vannak, meg hasonlók, tehát bizonyos területeken egész jól tudunk mérni. Érdekes módon a tér nem tágul a naprendszerbe, nem tágul egy galaxison belül, tehát a csillagok nem távolodnak egymástól. Egyedül valamilyen furcsa módon a galaxisok között tágul. Hát, Istenem. Na most, ugye ez a bizonyos nyitott univerzum forgatókönyv azt állítja, hogy bár a tér egy véges időszakkal ezelőtt robbant be a létezésbe, és egy véges sebességgel terjedt szét, valahogyan és valószínűleg azonnal végtelenné vált, és bár már most is végtelen, de mégis tágul tovább. Szóval, jó, hát még egyszer mondom, mindez matematikailag lemodelezhető. Csak nem biztos, hogy állítólag, én nem vagyok benfentes, de állítólag nagyon sok fizikus így zsibbadtan nézi, hogy mit csinálnak a matematikusok a fizika tudományával. Na most itt a lényeg, hogy a teozófia ezzel szemben azt tanítja, azt állítja, hogy a természet végtelen térben és időben, határtalan, kezdet és vég nélküli. A tér határtalan végtelenségén belül számtalan világ, minden elképzelhető méretben, ami a fejlődés különböző szintjeit elfoglaló élő és fejlődő entitások népesítenek be, és tulajdonképpen építenek fel. Tehát ezek jelennek meg, és tűnik el folyamatosan, mint az örökké valóság szikrái, amelyeket élet és halál, születés és újra születés ciklusain haladnak. Tehát a modern, vagy a mai teozófiai kutatások nagyon határozottan visszautasítják az ilyen fajta ősrobbanási elméletet, tehát ezt ami 15 milliárd évvel ezelőtt ilyen feltételek között indult állítólag. Van egy másik ilyen nagyon érdekes pont a Blavatskyné tanításai és az azt követő fizikai tanítások vagy elméletek között. A 19. században a tudósok általánosan elfogadtak egy egyetemes közeg vagy éter létezését, és a teozófusok is, a nagy tanítóink valamennyien egyetértettek abban, hogy létezik ez a bizonyos éter, a tér étere, amin keresztül a fényhullámok terjednek, az erők átadódnak, és vannak olyan tanítások, amelyek szerint még az anyag is ebből keletkezik. Nagyon érdekes, hogy Blavatskyné 1888-ban megjósolta, hogy a fizikusok az étert majd el fogják utasítani, és hát valójában ez is történt. A 20. század korai szakaszaiban ugye eltörölték az étert, és ennek a legnagyobb szerepet játszott ebben Albert Einstein. Nagyon sokan rosszul tudják, vagy egyáltalán nem is tudják. Einstein személye a teozófiában egyfajta ilyen szenté, vagy legalábbis boldoggá lett avatva, de inkább szenté, és gyakorlatilag szinte kritizálhatatlanná vált, és nagyon sok mindent neki tulajdonítanak, ami igazából nem is az ő munkája volt, sőt nem tudom, tudják-e, hogy soha nem kapott Nobel-díjat, mert szóval azok a Nobel-díj bizottság tisztában volt azzal, hogy szóval már akkor is divat volt az, hogy másnak a tanulmányát azt úgy átemeljük a saját munkánkba megfelelő hivatkozás nélkül. Nos, hát Einstein is például az E=mc^4 így járt, hogy azt mindenki neki tulajdonítja, holott nem is ő vezette le. Például a relativitás elméletét eredetileg Lorentz fejlesztette ki, ami azonban még egy olyan relativitás elmélet volt, amelyben egy határozott és állandó éter létezett, és a Lorentz transzformáció egyenletei ezen az éteren keresztül történő mozgást modellezték, és azt mondta, hogy a mozgás irányában a tárgyak némileg összehúzódnak, tehát félreértés ne essék, nem a tér vagy az idő húzódik össze vagy tágul ki, hanem azok az eszközök változnak, amelyekkel ezeket a tulajdonságokat mérjük. Tehát ha úgy tetszik, a mérő rúd változik meg, illetve az óra járása változik meg, a tömegük pedig növekszik. Na most ezzel szemben Einstein eltörölte az étert, fölöslegesnek tartotta, és helyettesítette azt az elektromágneses hullámok elképzelésével, amelyek részecskékként, fotonokként terjednek a térben. És a hosszúság összehúzódását és a idő lassulását nem az éteren keresztül történő mozgás eredményének tekintette, hanem abból a kiindulási alapból származtatta, hogy minden egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó megfigyelő által mért fénysebesség egy abszolút állandó. Na erről mi azért még egy mondatot fogunk mondani a fénysebességről. Tehát a lényeg, hogy Einstein előtt a teozófia és a tudomány is azt állította, hogy a tér étere létezik, Einstein után pedig a két teljes végletet képez. A teozófiai tanítások a mai napig kitartanak az éter mellett. Ő 1938-ban mondta azt, hogy ez a pillanat, amikor teljesen el kell felejteni az étert, és meg kell próbálni soha többet nem említeni a nevét. Na most, tehát ezt már említettem, hogy a hosszúság idő tömeggel kapcsolatban, illetve majd itt a fénysebességgel. Bizonyára tudják, hogy a jelenlegi fizika úgy tartja, hogy az elérhető legmagasabb sebesség, ez a fénysebesség, ez az egész kozmoszba állandó, és bármit csinálunk, ez nem tudjuk túllépni. Itt egy jelenséget írtam le egy picit részletesebben, akit érdekel, majd elolvassa. Ez pedig a következő, hogy helikoptert vagy légcsavaros repülőgépet nem lehet olyat építeni, ami túllépje a hangsebességet. Azért, mert a levegő molekulák mozgatásának a felső határa a hangsebesség. Tehát bármilyen szuperhelikopter sem tudja átlépni a hangsebességet. Viszont, hogyha egy jellegében másfajta erőt használunk fel, mondjuk a repülőgép gyorsítására, amely túllép ezen a korláton, és ugye ilyen volt a turbina, a jet, a minden további nélkül el tudják érni a kétszeres, háromszoros, sokszoros hangsebességet is. Tehát itt érdemes azon elgondolkodni, hogy igen, a jelenlegi erők használatával, mint például egy CERN, tehát egy részecske gyorsító, abban a formában valóban esetleg nem lehet a fénysebességet túlhaladni, de miért ne lehetne egy másfajta gyorsító erő használatával. És ebben az esetben ez a bizonyos fénysebesség nem lenne ilyen korlát. Na most, tehát ez a relativitás elmélet egyik alapdogmája, hogy a fénysebesség ugyanaz minden irányban, és minden megfigyelő számára, és független mind a fényforrás mozgásától, mind az érzékelő mozgásától. Most megint mi történt? Jöttek a műholdak, jöttek a nagyon pontos mérések, az atomó, tehát a műholdakot atomórákkal szerelték fel. Ez a 90-es évek és a 2000-es évek mérései már, tehát amikor milliomod, meg még másodperc, meg még rövidebb időket is pontosan lehet mérni, és ez szerint a fénysebesség a Föld színén ingadozik, és ráadásul még a különböző frekvenciájú sugarak vagy hullámok is eltérő sebességgel haladnak. Na most a teozófia azt állítja, hogy a fénysebesség nagyobb az atmoszférában, mint azon kívül. És akkor most térnénk ide vissza az éterhez, hogy gondoljanak bele, hogyha tér éter, akkor azon keresztül, ahogy halad a fény, gyakorlatilag a különböző sűrűségű éterfelületeken ugyanaz a jelenség játszódik le, mint amit az optikában ismerünk, a fénytörés. Tehát az összes olyan jelenség, hogy a fény gravitációs elhajlása, meg vörös eltolódás, meg hasonló, azonnal érthetővé válik, ha a fény éteren keresztül halad, mitől lassul le, mitől nagyobb az atmoszférán kívül, mint belül, a közeg sűrűségétől és a fénytörési felületektől függ, tehát a Föld felszínét a közvetlenül körülbevő éter sűrűbb, mint a bolygó közi vagy csillagközi éter. Na most viszont a fizika, és megint ez a kedvencem, lehet, hogy nem is látszik nagyon jól, de mindjárt felolvasom, kitalálták, hogy valahogy mégiscsak le kéne képezni ezt a... Szóval találjunk ma olyan részecskéket, amik mégiscsak gyorsabbak, mint a fénysebesség. Nem tudom, hallották-e már ezt az elnevezést, ezt a tahion elnevezést. Ez a fizika, vagy inkább a matematika csodálatos találmánya. Ezek olyan részecskék, amik mindig gyorsabban haladnak a fénysebességnél, és a következő tulajdonságokkal rendelkeznek. Saját hosszúságuk és saját idejük imaginárius számok. Nem tudom, tudják-e, mi az az imaginárius szám. Erre mindenki emlékszik szerintem még középiskolából, hogy a negatív számoknak nincsen négyzetgyöke. Nem tudok olyan számot mondani, amit önmagával megszorozva mondjuk -4 legyen az eredmény. Mert negatív szor negatív az pozitív. Ezért kitaláltak egy olyan egységet, ez az imaginárius egység, ez a négyzetgyök -1. Ilyen a valóságban nem létezik, tehát nem tud nekem adni valaki négyzetgyök -1 almát, egyet tud adni, meg másfelet is, de négyzetgyök -1, sőt -3 is, mert akkor az azt jelenti, hogy én adok 3 almát, de négyzetgyök -1 almával nem tudunk mit kezdeni. Na hát ezeknek a tahionoknak ilyen hosszúságuk és idejük van. A tömegük, energiájuk, lendületük szintén imaginárius számok, tehát négyzetgyök -1, 5-ször négyzetgyök -1 dekagram tömegűek, és minél több energiát vesznek fel, a sebességük úgy csökken, és ráadásul az időben visszafelé haladnak. Na, de ez halál komoly, szóval ezt elméleti fizikai könyvekbe megtalálhatják, de csak egy kis próba arra, hogy mi újság ezzel a bizonyos fénysebességgel. Ugye, hát mindenki felismeri ezt a képet, ez itt a Szaturnusz. Most képzeljenek el egy olyan szituációt, hogy ülnek egy, vagy állnak egy űrhajóba, és annak az ablakából látják ezt a napfelkelte a Szaturnuszon. El tudják képzelni? Na hát következő a helyzet, a Szaturnusz innen egy óra, a fénynek körülbelül egy óra hossza útja van ide, önök pedig secperc alatt elképzelték, hogy ott vannak a Szaturnusznál, tehát valami nem stimmel ezzel a sebességgel. A gondolat az kicsit gyorsabban halad. Nincs olyan, hogy gondolat? Hát ezt azért nehezen hiszem el, szóval lehet, hogy vannak olyanok, akiknek nincs gondolatuk, de tehát mégiscsak van valami, ami simán meghaladta a fénysebességet. És nem volt imaginárius tömege, és még csak vissza se felé haladtak az időbe. Egy másik ilyen kedvelt fogalom ez a bizonyos téridő, ami összehozza, szóval egy ilyen négydimenziós kontinuumba összehozza a teret, ugye, amiről megállapítottuk, hogy végtelen és örök, az idővel, amiről megállapítottuk, hogy illúzió, és akár van, lehet olyan szituáció is, hogy alszik. Tehát ezt valami közös rendszerbe összehozta, két a tüzet és a vizet, és hogy állítólag mind a kettő fennmarad. Itt is van, hogy az a tény, hogy ezek nagyon különböző dolgok, és nem cserélhetők fel. A tér szubstancia, az éter az étereken belül, még az idő egy fogalom, amely a változásból, mozgásból, ezért az ok-okozat sorrendiségéből áll. Na most még egyszer, ugye az idő és a távolság relatívak, és a gyors és a lassú, a nagy és a kicsi, a hosszú és a rövid jelzőknek nincs abszolút értelmük. Az idő és a távolságra mérésére szolgáló eszközök és eljárások, vagy az idő és távolság egységeinek meghatározása pedig soha nem lehetnek abszolút megváltoztathatatlanok. Egy nagyon érdekes példát ezzel kapcsolatban még a fénysebességről jutott eszembe. Ugye azt biztos ismerik, hogy minél jobban közelít egy testnek a sebessége a fénysebességhez, állítólag annál jobban lelassul ott az idő. Na most ezért szokták emlegetni azt az úgynevezett iker paradoxont, feltételezve azt a szituációt, hogy egy iker pár egyik tagját beültetjük egy űrhajóba, ami közel fénysebességgel fog haladni, a másik tagja pedig itt marad a Földön, és akkor megjárja az útját a csillagokba, és amikor visszajön, az iker pár Földön maradt tagja lényegesen öregebb, mint az, aki az űrutazáson részt vett. Igen, ám csak, hogy ha ez az űrhajó egyenletes sebességgel halad, ezt is kimondja a relativitás elmélet, hogy nincs kitüntetett inercia rendszer, magyarul a koordináta rendszert rögzíthetem én az űrhajón is, és akkor ahhoz képest az űrhajó áll, és egyenletes sebességgel a Föld távolodik tőle. Tehát ahhoz képest, mikor visszatér az űrhajó, tehát a Föld visszaközeledik feléje, akkor meg a Földön lévő ikerpár lesz öregebb, tehát az űrutazás végére mind a kettő öregebb lesz a másiknál. Ez gyönyörű fizikai tétel. Ugye a téridővel kapcsolatban ez egy szintén ilyen jó pofa, mert a filmek tele vannak, hogy időbe ide-oda ugrálnak, meg mindent csinálnak, ugye, hogy is lehetett a Princetonéknál karácsony, amikor állítólag az a kőkorszak után kezdett ez a karácsony dolga kialakulni. Ránézek itt az órára, és látom, hogy be kell fejeznem. Gyakorlatilag ugyanezt, itt három dia van még ezzel a görbült térrel kapcsolatban. Még egyszer, egy-két napon belül fenn lesznek ezek a diák és előadások a Siddhartha honlapon. Akit érdekel, nézze meg, és hopp, azért ennyire nem. Ezt, mint végső következtetést, ezt azért hagy mondjam el, hogy a szabványosnak tekintet, ez az én következtetésem is, de nem vagyok annyira okos, hogy ezt egyedül vontam volna le. Ehhez felhasználtam egy tanulmányt, Téridő relativitás címmel. Ezt a tanulmányt magyarra lefordítva én tegnap előtt este felraktam a társulati honlap olvasnivalók részére. Ezt bárki letöltheti, és ennél sokkal részletesebben kifejti a David az álláspontját. Ez egy 2008-as tanulmány, tehát egészen friss. A végkövetkeztetés pedig az, hogy ez a bizonyos relativitás elmélet tele van logikátlanságokkal és ellentmondásosságokkal. Az idő, a tér és a mozgás relativitás olyan módon értelmezi, hogy tagad bármilyen objektív, egyetemes valóságot a tökéletlen megfigyeléseink mögött. Kijelenti, hogy a fénysebesség a mi konkrét világunkban egy abszolút állandó, és egy abszolút sebességi korlát az egész egyetemes természetben. Nem sikerült felismernie, hogy a térnek végtelennek kell lennie, és hogy a világok és az azokat felépítő lények tartományának hasonló módon végtelennek kell lennie, valamint figyelmen kívül hagyja nem fizikai állapotú energia anyagból felépülő magasabb világok lehetőségét. Ugye kénytelen ilyen hipotetikus fogalmakkal játszani, hogy sötét anyag, sötét energia, meg hasonlókkal, mert egyszerűen nem veszi figyelembe azt, hogy a fizikai sík tehát hogy vertikálisan is a térnek van egy hierarchiája, és az asztrális világban is anyag van, asztrális anyag és mentális anyag és energia van, és ezért a fizikai síkban kénytelen egy ilyen sötét erő és sötét anyagként valamit bele tuszkolni. Na hát az időm lejárt, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmüket. Úgy tudom, most ebédidő lesz, és akkor délután folytatjuk tovább. Köszönöm szépen!